periódikus idejű rendszerek témájának lezárásaként szeretnék egy példát mutatni, amelyben minden elméleti dolog előjön, hát kvázi a gyakorlatban, mert hogy egy megvalósítható kapcsolás, megvalósítható gerjesztését vizsgáljuk, illetve az erre adott választ. Folytatólagosan számozva az arab 3-as pont következik, ugye az 1-esnél a gerjesztés-válasz kapcsolat volt, a 2-es pontban a teljesítményeket tárgyaltam, és most a 3. legyen a példa. Vegyünk egy rezgőkört, egy soros, veszteséges rezgőkört, amelyet feszültségforrás táplál. Hát rajzolok egy feszültségforrást, egy ellenállást, egy tekercset és egy kondenzátort így sorba kötve. A forrás feszültség legyen US. Ez egy időfüggvény, mint majd látni fogják, periódikus. A hálózat paraméterei legyenek R, L, illetve C, ahol R 10 ohm, az L 0,5 Henry, a C pedig 4 mikrofarád. Elnézést, de úgy tűnik, egy kicsit gerjed a rendszer, megpróbálok halkítani, ha tudok. Úgy látszik, nem tudok. A hálózat gerjesztése, vagyis a forrásfeszültség időfüggvénye periódikus háromszögjel. Tehát az US a T időfüggvényében így néz ki. Folytathatom mind a két irányba, ahol ez a félperiódus idő, ez a periódus idő. Ha az időt millisekundumban mérem, akkor a nagy T 45, a feszültséget pedig voltban mérve a csúcsérték 1. Legyen a hálózat válaszjele az I áram. A feladat, határozzuk meg a hálózat válaszjelét, és számítsuk ki a hálózat által felvett hatásos teljesítményt. Tehát egy viszonylag egyszerű kézzelfogható példáról van szó. Az aktualitását a periodikus gerjesztés adja. Az eddigiek alapján nagyjából sejthetik a munkamenetet. A periódikus jelet először sorba kell fejtenünk, Fourier sorba kell fejtenünk, így színuszos jelek összetevői, vagy összegeként írhatjuk fel. A szuperpozíció használhatóságának értelmében pedig úgy számolhatunk, mintha ezek a gerjesztések egyenként lépnének föl, mindegyikkel lehetne egy színuszos hálózati számítást végezni, tehát egy színuszos állandósult állapotban lévő hálózat számítását, és ezeket a végén összegezni. Azonban már a múltkor is említettem, hogy ez nem egy takarékos megoldás, minden alkalommal újra és újra kiszámolni a hálózat impedanciáit és ebből a válaszjel komplex amplitúdóját. Sokkal könnyebben célt érünk, ha meghatározzuk a hálózat átvitelére jellemző átviteli karakterisztikát. Legyen tehát az első pont, hogy absztraháljuk ezt a problémát, és ezt a hálózatot egy rendszernek tekintve, melynek bemenete az UST feszültségjel, kimenete az IT áramjel, meghatározzuk kettejük kapcsolatát leíró átviteli karakterisztikát. Ez a HJ omega. Ez nem nehéz. Ha egy frekvenciás színuszos gerjesztést vizsgálunk, akkor tudják jól, hogy az átviteli tényező a válaszjel komplex amplitúdója osztva a gerjesztés komplex amplitúdójával, jelen esetben I per US komplex amplitúdók hányadosa. Ez pedig jól láthatóan a hálózat eredő impedanciájának reciproka kell, hogy legyen, vagyis 1 per R plusz J omega L plusz 1 per J omega C. Válasszunk koherens egységrendszert, és a továbbiakban ezzel számoljunk. Ugye ez a hálózat, vagy a házi feladatból idézett sor. Célszerűen legyen a kilóohm, milliamper, volt, mikrofarád, henry, millisekundum, kiloradián per szekundum, és még a milliwatt. Ezzel az összes egységet felírtam, ami itt szóba jön, mert ez így egyszerűbb lesz. Behelyettesítve koherens egységekben, ez 1 per 0,01 plusz 0,5 J omega plusz 1 per J-szer omegászor 4. Némi rendezés után megkapjuk az átviteli karakterisztikát. Normál alakban, azaz J omega rendezett polinomjainak hányadosaként. A számlálóban 2 J omega áll, a nevezőben J omega a négyzetem. Plusz 0,02. Ez roppantó zavar. Plusz 0,02 J omega, plusz 0,5. A következő lépés a Fourier-sorfejtés. Nem vesztegetnék rá túl sok időt, mert ennek a jelnek a Fourier-sora megtalálható mindenféle táblázatokban, de azért nézzük, hogy hogy néz ki nagy vonalakban. Az alapkörfrekvencia omega 0 egyenlő 2 pi per nagy t, érdemes kiszámolni, mert itt szükségünk lesz legalább nagyságrendileg ennek az értékére. Ez körülbelül 0,14 kiloradián per szekundum. A jel Fourier sorában megjelenő felharmonikusok frekvenciája ennek többszöröse, egész számú többszöröse lesz. A komplex Fourier sort választom, és abból majd előállítom a valós alakot, ez nem lesz túl bonyolult. A nulladik komplex Fourier együttható, tehát az USC0, egy kicsit bonyolult az indexelés, ez a jel középértéke, amelyet ránézésre illik megállapítani, ez nyilván 0,5. Most mértékegységeket nem írok a továbbiakban, majd csak a végeredményeknél. A többi Fourier együtthatót pedig a jól ismert integrállal állítom elő. A k-adik együttható az 1 per nagy t szorozva integrállal, integrál mínusz t féltől t félig UST-szer E ad mínusz J szer K szor omega 0 T DT integrál. Mivel ez a függvény szakaszonként lineáris, célszerű az integrált ennek megfelelően felbontani, praktikusan két részre. 1 per nagy T szer integrál mínusz T féltől nulláig. És itt a függvény alakja. A 2 per nagy t szer kis t plusz 1 egyenes, szorozva e ad mínusz j szer k szor omega 0 t dt, plusz 1 per nagy t szer integrál nullától t félig, és itt a függvény alakja mínusz 2 per nagy t szer kis t plusz 1 szer e ad mínusz j szer k szor omega 0 szor t dt. Ezeket az integrálokat tovább bonthatom, lesz benne egyszerű exponenciális függvény integrálja, valamint lesz még tészer exponenciális, utóbbit a parciális integrálással viszonylag könnyen el lehet intézni. Tehát némi számolás után a következő együtthatókat kapom. A páros indexű komplex Fourier együtthatók nullának adódnak. Tehát nulla, ha k egyenlő plusz-minusz 2, plusz-minusz 4, és így tovább. A páros együtthatókra pedig azt kapom, hogy 2 per k négyzet pi, bocsánat, ez a páratlan, tehát k egyenlő plusz-minusz 1, plusz-minusz 3, és így tovább. Érdekes, hogy az együtthatók hosszú távon 1 per k négyzet szerint csökkennek, amely jól reflektál arra, hogy ez a függvény folytonos, de nem folytonosan differenciálható. Tehát mínusz egyed rendben, bocsánat, nullad rendben folytonosan differenciálható. A komplex Fourier együtthatókból előállíthatom a valós együtthatókat, mondjuk a mérnöki valós alakot, és ebből rövid úton megkapom a Fourier sort. UST egyenlő a középérték 0,5, plusz kiemelem a tagokból a 4 per pi négyzetet. Ne felejtsék el, hogy a valós együttható a komplex együttható abszolút értékének kétszerese. És akkor a zárójelen belül koszinusz omega 0 t plusz 1/9-szer koszinusz 3 omega 0 t plusz 1/25-ször koszinusz 5 omega 0 t, még egyet felírok, plusz 1/49-szer koszinusz 7 omega 0 t, és így tovább áll majd. A kérdés, és itt már egy kicsit a mérnöki megközelítést látjuk, hogy hány tagot vegyünk figyelembe a számításnál. Ha számítógépünk van, akkor meglehetősen sok tagig elmehetünk, ez így rendben van. De most így táblán, mondjuk papíron számolva, azért nem mindegy, hogy mely tagokat veszem, vagy hány tagot veszek figyelembe. Ehhez adhat segítséget a hibabecslés. Tehát felírom a kérdést, mert ez nagyon lényeges kérdés. Hány tagot vegyünk figyelembe? Hasonlítsuk össze az effektív értékeket. Az eredeti jel effektív értékét nem nagy varázslat kiszámolni, egy integrállal ez megtehető. Az n-ed rendű Fourier polinóm effektív értékét pedig Parseval tételével szintén viszonylag könnyű kiszámolni. Az eredeti jel effektív értéke 0,57735, viszonylag sok tizedesig kiírom. Nézzük most egy harmadrendű közelítés effektív értékét, tehát US 3 effektív. A harmadrendű közelítés azt jelenti, hogy itt levágom a többi tagot elhagyom, és csak a harmadrendűig veszem figyelembe. Ekkor az effektív érték, a közelítés effektív értéke 0,57718. Meglepően pontos. Hát ide írom, hogy volt a rendkedvér. Definiáltuk múltkor az epsilon mennyiséget, vagy pontosabban még az első előadáson, amely az effektív értékeken operál. És ez az epsilon relatív hiba, ez mindössze 0,03%. Ha egy taggal többet veszek figyelembe, ez már az ötödrendű közelítésnek felel meg, tehát az US5 effektív Ez 0,577333, amely az epsilon egyenlő 0,005, tehát 5000 százalékos hiba mindössze, ha az effektív értékben mérem. Igen. Úgyhogy innen elfelejtettem. Köszönöm, hogy szólt. Tehát azt látjuk, és egyébként a múltkori számítógépes bemutatón is láthatták, hogy a háromszög jelet viszonylag kevés taggal elég nagy pontossággal le tudjuk írni. A közelítés elég hamar rásimul a háromszög jelre. Tehát az az érzésünk, hogy akkor se követnénk el nagy hibát, ha az egészet itt elvágnánk, és mindössze harmadrendű közelítést vennénk, de hát tegyünk rá egy lapáttal a biztonság kedvéért, és vegyünk ötödrendű közelítést. Tehát legyen az a konklúzió, hogy az UST jelet az ötödrendű Fourier polinomjával fogjuk közelíteni. A válaszjel számítása, most, hogy megkaptuk az átviteli karakterisztikát és a jel Fourier sorát, tulajdonképpen a szinuszos számítási módszernek egy általánosítása lesz, amelyet frekvenciánként végzünk el külön-külön, és amelyet célszerű táblázatba foglalni. Tehát következik a válaszjel számítása, és ide írom, hogy táblázatos módszer. Készítsünk egy táblázatot, viszonylag nagy helyet hagyjanak neki. Az első oszlopába a harmonikus indexeket fogom írni. Bár a Fourier sorban általában külön szerepel a nulladik tag, nyugodtan beleérthető, és bele is illeszkedik, hogyha a nullát felveszem a sorba, tehát a nulladik harmonikust, a nulla frekvenciás összetevőt felveszem ugyanebbe a sorba, tehát a továbbiakban nem kezelem külön. A táblázatban természetesen csak azokat a harmonikusokat fogom szerepeltetni, amelyek a gerjesztésben megjelennek. Lineáris rendszer lévén ugyanis a válaszjelben is csak ugyanezek a frekvenciák jelennek meg. Tehát nem szerepel majd a válaszjelben sem a második, negyedik és az összes többi páros harmonikus. Tehát csak a páratlanokat fogom szerepeltetni a nullán kívül. Tehát az 1-es, a 3-as és ugye az 5-ös. Tovább meg nem megyünk, mert megállapodtunk abban, hogy elég lesz az ötödrendű közelítés. A következő oszlopban felvenném a gerjesztés k-adik harmonikusának komplex amplitúdóját. Ehhez nem a komplex Fourier együtthatókat veszem, hanem az azokkal szoros összefüggésben lévő valós Fourier sor amplitúdóit, illetve komplex amplitúdóit. Nincs nehéz dolgom. A nulla frekvenciás állandó összetevő amplitúdója önmaga 0,5. Az alapfrekvenciához tartozó 4 per pi négyzet koszinusz omega 0 t szinuszos jel komplex amplitúdója, ugyebár amplitúdószor EAD kezdőfázis, amely itt nulla. Az EAD nulla az 1. Tehát ide a 4 per pi négyzet kerül. Hasonlóan járok el a többi tagnál, tehát a harmadik felharmonikus komplex amplitúdója 4 per 9 pi négyzet. És az ötödik harmonikusé 4 per 25 pi négyzet. Azért, hogy világosan lássák, hogy ezek az összetevők milyen frekvenciához tartoznak, ezért célszerűnek tartom most felvenni az omega egyenlő k szor omega 0 körfrekvenciát. Ezt csak ki kell töltögetni, ott az alapharmonikus frekvencia, körfrekvencia 0,14 kiloradián per szekundum, ennek a többszörösei jönnek ide, és pedig 0,14, 0,42 és 0,7 kiloradián per szekundum, most azt nem írom ide. A következő oszlopba vegyük fel az adott frekvencián érvényes átviteli tényezőt. Tehát azt az átviteli tényezőt, amelyet a hálózat megvalósít az adott harmonikus körfrekvencián. Ezt H-komplexen szoktuk jelölni, most indexelem K-val. És múltkor megbeszéltük, hogy ez nem más, mint az átviteli karakterisztika helyettesítési értéke a K szor omega 0 harmonikus körfrekvencián. Most ebbe a formulába kell behelyettesítenem az ott látható omegákat, tehát omega helyébe beírni a K szor omega 0-át. Itt a részletszámításokat mellőzve rögtön felírom az eredményt, ezek komplex számok lesznek, amelyeket célszerű exponenciális alakba felírni. Jól látható a nullát ad, hogyha omega egyenlő nulla a számláló miatt. Alapharmonikus körfrekvencián 0,58 szorozva E ad J 1,56 század radián. Harmadik felharmonikus frekvencián 2,6-szer E ad J 1,54 radián az átviteli tényező. És végül az ötödik harmonikusnál 81,4-szer E ad J 0,62 radián. Az átviteli tényezőnek is van itt mértékegysége, hiszen áram és feszültség között teremt kapcsolatot, és pedig áram per feszültség dimenziójú, azaz vezetés dimenziójú, mondjuk Siemens. Bár hogyha a koherens egységrendszeremet nézem, akkor milliamper per volt az éppen millisiemens. Tehát ezek itt millisiemensben mért értékek. Ezek az átviteli tényezők. És akkor most jön a számítás utolsó lépése. Ez az, amit múltkor egy tömör formában felírtunk, hogy tudnélik, a válaszjel adott körfrekvenciájú harmonikus összetevője az a gerjesztés, szorozva az átviteli tényező. Tehát ezt a két oszlopot kell most vennem, és ezeket elemenként összeszoroznom, és az itt kapott oszlop adja a válaszjel komplex amplitúdóit. Ezt úgy írhatom fel, hogy az áramban a k-adik felharmonikus összetevő komplex amplitúdója az a hk szor usk szorzat. Ez jól láthatóan nullát ad, nulla frekvencián. Alapharmonikus frekvencián 0,24-szer E ad J 1,56. Harmadik harmonikus frekvencián 0,11-szer E ad J 1,54. És ötödik harmonikusnál 1,32-ször E ad J 0,62 század radián. De azért írtam mindent exponenciális alakban, mert a szorzás így végezhető el a legegyszerűbben. Ebből már elvileg előállítható a válaszjel időfüggvénye, csak föl kell írni. Erre mindjárt visszatérünk, de azért nézzük meg a kapott numerikus eredményeket. Van ebben az eredmény oszlopban valami zavaró, amire esetleg nem számítottunk? A zavaró az, hogy amíg a gerjesztésben az egyes felharmonikusok egyre kisebb és kisebb súllyal szerepelnek, addig meglepő módon a válaszjelben egy növekvő tendencia figyelhető meg, legalábbis az ötödik felharmonikusnál ez az amplitúdó nagyon nagy. Sokkal nagyobb, mint a többinél. És ennek oka, hogy ezen a körfrekvencián az átviteli tényező valami miatt nagyon nagy. Ekkor felmerül a kérdés, vajon tényleg elége az ötödrendű közelítés a gerjesztésben? Tegyük hozzá a hetediket. Kiegészítem a táblázatot. Itt a gerjesztés komplex amplitúdója 4 per 49 pi négyzet. Az omega körfrekvencia, tehát a k szor omega nulla, az 0,98 kiloradián per szekundum. Az átviteli tényező 4,25-ször E ad mínusz J szer 1,52. És ennek eredményeként a válaszjel hetedik felharmonikusának komplex amplitúdója 0,035-ször E ad mínusz J szer 1,52 radián, kiloradián per szekundum. Most úgy tűnik, hogy alaptalan volt a félelmünk, mert a hetedik felharmonikus amplitúdója jóval kisebb, mint a korábbiaké, akár el is hanyagolhatom. Azonban mégse érezhetem magam biztonságban, mert jól látszik ebből a példából, hogy azt a kérdést, hogy hány tagot kell figyelembe vennem a Fourier sorban, és hogy melyek legyenek ezek, nem dönthetem el pusztán jelelméleti szempontból. Tehát hiába közelíti a Fourier polinomom nagyon nagy pontossággal a jelet, hogyha eközben a rendszer előnyben részesít bizonyos frekvenciákat, azt is mondhatnám, hogy kiemel bizonyos frekvenciákat, és ezért a válaszjelben ezek szerepelni fognak. Most képzeljék el, hogyha úgy döntöttem volna, hogy beérem a harmadrendű közelítéssel, amely a háromszög jelet primán közelíti, akkor lemaradtam volna a válaszjelben domináns tagról, vagyis valami teljesen fals eredményt kaptam volna. Most elárulom, hogy jelen esetben ennél a példánál nem kell már a további felharmonikusokat vizsgálni, mert az átviteli tényező a továbbiakban csökkenni fog, csak úgy, mint a Fourier sorban az adott harmonikusok, harmonikus összetevők amplitúdója, így a szorzatuk még nagyobb rendben csökken, tehát az ezután következő tagok már mind elhanyagolhatók. De ezt csak akkor mondhatom meg nagy biztonsággal, hogyha a rendszernek a frekvencia tartománybeli viselkedését ismerem, azaz az átviteli karakterisztikáról információval rendelkezem valamilyen formában. Hát erre való a jelek egy végén tanult Bode, illetve Nyquist diagram. Erről ránézésre meg tudom mondani, hogy mely frekvenciák lesznek itt az érdekesek, majd mindjárt megvizsgáljuk közelebbről. Minden esetre ezek alapján most már felírhatom a válaszjel időfüggvényét. Az IT áram az az itt megadott harmonikusok összege, de vigyázat, nem a komplex amplitúdóik összege, mert ezek a komplex amplitúdók különböző frekvenciájú szinuszos jelek amplitúdói, tehát ezeket tilos összeadni. Tulajdonképpen erre jó a táblázatos módszer, vagy erre is jó, hogy megóv attól, hogy az ember ezeket a komplex számokat összeadogassa. Ezek ugyanis különböző frekvenciákhoz tartoznak. Értelmetlen dolog őket összeadni. Ezek külön-külön egy-egy színuszos jelnek felelnek meg. Hát kezdeném a nullával, ez a nulla frekvenciás vagy állandósult összetevő. A következőben a 0,24 egy amplitúdó, mégpedig egy koszinuszos jel amplitúdója, amelynek frekvenciája leolvasható innen, ez ugye az alapharmonikus, tehát omega 0 t, és a kezdő fázisa itt található, plusz 1,56. Ilyen példa valószínűleg szerepelt már tavaly is. színuszos állandósult állapot. A következő 0,11-szer koszinusz 3 omega 0t plusz 1,54. Következő tag plusz 1,32-ször koszinusz 5 omega 0t plusz 0,62 radián. És akkor a hetedik felharmonikust már nem veszem figyelembe. Megelégszem ezzel a közelítéssel. Ide körülbelül egyenlőt írok, és az egészet betéve egy nagy zárójelbe, most kiírom a mértékegységet, milliamper. Ez tehát a válaszjel. Most járjunk egy kicsit annak utána, hogy ez a rendszer miért így viselkedik. Az elején is említettem, hogy egy rezgőkörről van szó, amelynek van rezonancia frekvenciája. Kövessük nyomon, az átviteli karakterisztika abszolút értékével, röviden az amplitúdó karakterisztikával. Tehát ábrázolom az omega függvényében az átviteli karakterisztika abszolút értékét. Most lineáris omega skálát használok, nem úgy, mint a Bode diagramnál, ahol logaritmikus skála van, így talán jobban áttekinthető a dolog. És az omegát kiloradián per szekundumban, az átviteli karakterisztika abszolút értékét pedig a koherens millisiemens egységben tüntetem fel. És akkor nagyjából úgy érdemes skálázni az omega tengelyt, hogy 0,2 kiloradián per szekundumonként lépkedek. A függőlegesre pedig felveszem az 50 és a 100 millisiemens-t. Nulla frekvencián nulla az amplitúdó karakterisztika értéke, tehát innen indulok, és valami olyan görbét rajzoljanak közelítőleg, hát ez itt csak egy sematikus ábra, hogy lesz egy csúcsa 100 millisiemensnél, és kb. 0,7 kiloradián per szekundumnál. Tehát ilyen nagyon laposan indul, majd 0,6 kiloradián per szekundumnál hirtelen emelkedik, itt van benne egy csúcs, és akkor valamennyivel kevésbé hirtelen csökken, omega tart végtelen esetén nullához tart. Vegyük fel a megfelelő átviteli tényezők abszolút értékét erre az ábrára. A nulla frekvencián nulla. A következő az 1,4, valahol itt. Ez még mindig kis érték. A következő a 3 omega 0, ami 0,42-nél van, még mindig kis érték. Azonban az ötödik felharmonikus frekvencia az majdnem beletrafál a rezonancia frekvenciába, 0,7. Ez itt van. És az utolsó, amit még regisztráltunk, a hetedik harmonikus 0,98, azaz nagyjából 1 kiloradián per szekundumnál van. Tehát azt látjuk, hogy ez a hálózat kiemel, nagyon jó átvitelt biztosít 0,7 kiloradián per szekundum környékén. És ennek a magyarázata egyszerű. A rezonancia frekvencia, amely veszteségmentes rezgőkörnél az 1 per gyök LC formulával számolható, Ez 0,71 kiloradián per szekundumra adódna. Tehát a veszteségmentes rezgőkör ezekkel az adatokkal 0,71 kiloradián per szekundumnál rezonál. De a hetedik, hogy az ötödik felharmonikus frekvencia éppen ide esik. Ez magyarázza ezt a kiemelő tulajdonságot. Tehát még egyszer. Egy rendszer válaszának a számításánál figyelembe kell vennem a rendszer átviteli tulajdonságait, és a Fourier-soros felbontásban ezekkel a tagokkal kell számolnom. Igazából még azt is eltehettem, vagy megtehettem volna, hogy a jelalakban elég jelentős középértékkel, vagyis állandó összetevővel, valamint az alapharmonikussal egyáltalán nem is számolok. Sőt, tulajdonképpen megtehettem volna ezek ismeretében, hogy a Fourier sorból csak ezt az egyetlen tagot veszem figyelembe. És nagyon jó közelítéssel megkaptam volna a válaszjelet, mert ha látják, akkor ez az 1,32-es amplitúdó sokkal nagyobb, mint a többiek. Tehát ha ábrázolnám a válaszjelet, akkor első blikre egy színuszos, tisztán színuszos jelet látnék. Színuszostól alig eltérő jelet. Jó? Tehát a válaszjel számításánál mindig figyelembe kell venni a rendszer átviteli tulajdonságait, ezennek a példának a legfőbb tanulsága. Most még térjünk rá gyorsan a teljesítmény számítására, és utána szünetet tartok. Tehát számítsuk ki a hálózat által felvett hatásos teljesítményt. Amelyet P RLC-vel jelölök. Két függetlennek tűnő módszerrel is kiszámoljuk, remélhetőleg azonos eredményre jutunk. Az egyik Parseval tételének közvetlen alkalmazása, két jel szorzatának integráljára, vagyis a PRLC a hálózat által felvett teljesítmény, az definíció szerint a pillanatnyi teljesítmény átlagértéke, az az 1 per nagy T szer integrál 0-tól T-ig UST szer IT DT. Tehát a hálózat bemeneti feszültsége a forrásfeszültség, a bemeneti áram a válaszjel, és a kettő szorzatának átlagértéke a hatásos teljesítmény. Ez a definíció. Tudjuk azonban, hogy két azonos periodicitású jel szorzatának integrálja kifejezhető a Parseval tétellel, és ez, most nem részletezem, a következő tagokból fog állni. Középértékszer középérték, azaz 0,5-ször 0, plusz 1/2-szer, és itt jön egy csomó tag, amelyből kiemelhető ez az 1/2, valamint az UST felbontása miatt kiemelhető még a 4 per pi négyzet is, és akkor a zárójelen belül olyan tagok lesznek, hogy 1-szer 0,24, szorozva a kettejük kezdőfázisa különbségének koszinusza, azaz koszinusz 1,56. Plusz következő tag 1/9 szer 0,11, ez az amplitúdók szorzata, szorozva koszinusz, és itt a kezdőfázisok különbsége 1,54. És az utolsó figyelembe vett tag 1/25 szorozva 1,32, szorozva koszinusz 0,62. Ezt kiszámolom. Erre 0,0093 milliwatt adódik, amelyet kényelmesebb mikrowattban kifejezni, ez 9,3 mikrowatt. Hát ez egy meglehetősen kis veszteségű rezgőkör. A hatásos teljesítmény másik számításánál, alternatív számításánál figyelembe vehetem, hogy ebben a soros rezgőkörben egyedül az ellenállás vesz fel hatásos teljesítményt, tehát a kör, a teljes áramkör hatásos teljesítménye az megegyezik az R ellenálláson disszipált teljesítménnyel, amely pedig az R-szer I effektív négyzet képlettel számolható ki. Hát ugye ezen átfolyik az I áram, és ennek effektív érték négyzetét az ellenállással szorozva megkapom a hatásos teljesítményt. Ehhez először kiszámítom az I effektív négyzetét. Megint csak a Parseval tételt használom. Ez 1/2-szer 0,24 a négyzeten, plusz 0,11 a négyzeten, plusz 1,32 a négyzeten. Erre 0,906, tehát 906 ezred milliamper adódik. Mivel az R ellenállás ugye 0,01 kilóohm, ezért ebből a PR az körülbelül 0,00091 milliwattra adódik, amely csak a kerekítési hibáim miatt ér el az előzőtől. Hát igazából ugyanazt kell kapnom nyilvánvalóan. És akkor ezzel befejeztük a periodikus állandósult állapot tárgyalását, és a szünet után az a kicsit általánosabb időfüggvényű gerjesztésű rendszerek felé indulunk. És én pedig 4/pi négyzetet emeltem ki. Emlékeztetek arra, hogy a komplex Fourier együtthatóból a mérnöki valós alakban úgy térünk át, hogy a mérnöki valós alakban megjelenő koszinusz függvények amplitúdója a komplex Fourier együttható abszolút értékének kétszerese. Kezdőfázisa pedig ennek a komplex számnak a szöge. Tehát így jelenik meg a 4/pi négyzet. És az a tény, hogy a komplex Fourier együtthatóra tisztán valós mennyiséget kaptunk, ez azt jelenti, hogy a kezdőfázis nulla, és a mérnöki valós alakban ezért kaptunk tisztán koszinuszos jeleket. Ami megint csak nem meglepő, mert a sorba fejtett függvény páros volt, és ezért hivatalból csak koszinuszos jelekből szabad állnia. Most említettem, hogy tovább lépünk egy kicsit, és ahogy a szinuszos számítási módszert, amely nagyon praktikusnak és hatékonynak tűnik, sikerült általánosítanunk a periodikus állandósult állapot számítására, most próbáljunk meg ezen az úton tovább lépni teljesen általános időfüggvényekre. Az új anyagrész címe legyen tehát jelek és rendszerek általános leírása a frekvencia tartományban. A frekvencia tartomány most még némi magyarázatra szorul, de később látni fogják, hogy miért. Tulajdonképpen, amikor a szinuszos állandósult állapotot vizsgáljuk, tehát egy adott omega körfrekvenciájú gerjesztést tételezünk fel, és látjuk azt, hogy a rendszerben minden jel, beleértve a válaszjelet is, ugyanezzel az omega körfrekvenciával oszcillál, majd pedig a periodikus állandósult állapotban azt látjuk, hogy a gerjesztés felbontható különböző frekvenciájú szinuszos összetevőkre, és a válaszjelben is ugyanezek a frekvenciák jelennek meg. És ahogy a példánál, meg a spektrum ábrázolásánál láttuk, néha kényelmes a dolgokat a frekvencia skálán ábrázolni, ezzel tulajdonképpen átjutottunk a frekvencia tartománybeli tárgyalásba, csak nem neveztük így. Amint azonban általános időfüggvényű rendszereket vizsgálunk, akkor a frekvencia tartomány, mint majd látni fogják, önálló értelmet nyer. Az általános időfüggvények felbontásában ugyanis minden frekvenciájú összetevő megjelenhet, és ezért a jelenségeket egy folytonos omega körfrekvencia skálán tudjuk leírni. Ennek eszköze a Fourier transzformáció, eredménye pedig a spektrum. Ennek az anyagrésznek, amely most következik, óriási a jelentősége a villamosmérnöki gyakorlatban. Lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem, de a villamosmérnök szinte többet gondolkodik frekvencia tartományban, mint időtartományban. Az időtartomány kézzelfoghatóbbnak tűnik, hiszen van arról valami szemléletes fogalmunk, hogy egy időfüggvény mit ír le, de a frekvencia tartományban a dolgok többsége, gyakorlatban előforduló problémák többsége egyszerűen jobban áttekinthető. Az anyagrész elején megint száraz matek jön, és egyelőre csak a jelekkel foglalkozunk, jelek Fourier transzformátját fogjuk előállítani. A transzformáció, a Fourier transzformáció egy függvény transzformáció, amelyet integrálok valósítanak meg. Legyen a cím a folytonos idejű Fourier transzformáció. Előnyt jelent az önök számára az, hogy a Fourier sorfejtést nemrég ismerték meg, illetve talán már ismerték korábbról is, mert a Fourier transzformáció bevezethető a sorfejtésből kiindulva egy kis trükkel. Ami most következik, az matematikai értelemben nem szigorú levezetés, inkább egyfajta rávezetés, ha úgy tetszik, a dolognak az alapgondolatát szeretném itt vázolni. Az alapgondolat az, hogy vajon, ha van egy XT általános, tehát nem periodikus jelem, akkor nem lehet-e ezt valamilyen módon Fourier sorba fejteni, vagy a Fourier sorhoz hasonló konstrukciót alkalmazni rá. Tehát az XT nem periodikus, folytonos idejű jel. Az alapötlet az, hogy tegyük periodikussá. Tehát rendeljünk hozzá ehhez a függvényhez egy hozzá hasonló, de periodikus jelet. Jelöljük ezt. X alsó index nagy T-vel, ezzel jelzem a periodikus voltát. És definiáljuk a következőképpen. Legyen ez maga az XT függvény, ha a T nulla és nagy T per 2 között van, ahol T egy általunk választott periódus idő, és legyen nulla nagy T és T között, vagy T per 2 és T között. Továbbá legyen periodikus, vagyis az X nagy T a T plusz nagy T helyen, az legyen egyenlő a T-beli helyettesítési értékkel tetszőleges T-re. ugye így írom le, hogy periodikus, és a periódus a T. Hogy ez egy kicsit szemléletesebb legyen, veszek egy általános XT jelet, legyen mondjuk ez az ábrázolás egyszerűsége végett egy belépő lecsengő exponenciális jellegű időfüggvény, és ide alá lerajzolom a hozzárendelt mesterségesen periódikussá tett jelet, az X nagy T-t. Ehhez kijelölök egy nagy T-periódus időt, veszem a felét, hogy a többi periódust is ábrázoljam, legyen itt a két nagy T, ezt is felezem, és így tovább, valamint errefele is. Ugye itt a mínusz nagy T. És akkor nullától T félig az eredeti jelet rajzolom fel, valahogy így, és a periódus másik felében pedig nullát. Ez tehát egy periódus, és ezt ismétlem a továbbiakban. Ennek az átalakításnak az a jelentősége, hogy egyrészt így periódikus jelet kaptam, amely Fourier sorba fejthető, másfelől, ha elvégzem formálisan a nagy T tart a végtelenhez határátmenetet, akkor így a periódus időt végtelenre növelve, ezzel együtt az X nagy TT periódikus jel tartani fog valamilyen módon az eredeti XT-hez. Hát ez volna itt a trükk lényege. És akkor, mivel a cél ez volt, most sorba fejtem ezt az X nagy TT periódikus jelet. Tehát az X nagy TT Fourier sora következik. Komplex Fourier sort használva az X nagy TT felírható szumma K megy mínusz végtelentől végtelenig X nagy T C K. Már megint egy kicsit sok index van, tudom, de ez a felső, T, a felső C jelenti, hogy komplex együtthatóról van szó, ez az alsó T azt jelenti, hogy a periódikus jelről van szó, és ez a K egy valódi index, ugye ez számlálja a harmonikusokat. Szorozva, E ad J-szer K-szor omega 0 T, ahol omega 0 szokás szerint az alapkörfrekvencia, alapharmonikus körfrekvencia, azaz két pi per nagy T. Az itt megjelenő komplex Fourier együttható, tehát az XTCK pedig egy integrállal állítható elő, 1 per nagy T-szer integrálni kell, mondjuk mínusz T féltől T félig, az XT, X nagy TT szorozva E ad mínusz J-szer K-szor omega 0 T DT-t. Hát nem csináltam más, mint ezt a periodikus jelet sorba fejtettem. Vezessünk be egy egyelőre formálisnak tűnő jelölést a Fourier együtthatókra. Ennek meg lesz az értelme. Az XCTK helyett vezessük be az X nagy T J-szer K szor omega nullát. Tehát ez legyen azonos az eddig X nagy T C K-val jelölt együtthatóra, vagy együtthatóval. Tehát ezt az együtthatót most úgy tekintem, mint az omega nullának a függvényét, de valójában nem az omega nullát írom be ide, hanem a J-szer K-szor omega nullát, és erre egyelőre az az okom van, az az egyetlen okom, hogy a J-szer K-szor omega nulla itt együtt jelenik meg. A nagy T-ben az integrálban futó változó, tehát az nem érintheti ezt a mennyiséget, viszont a JK és az omega 0 az együtt jelenik meg, és én itt is együtt szerepeltetem. Ennek a későbbiekben majd meg lesz az értelme. Egyelőre fogadják el, hogy ez így van. Most írjuk fel még egyszer a jel Fourier sorát ezzel a jelöléssel, és egy kicsit rendezzük át. Tehát az X nagy TT bocsánat, elfelejtettem valamit. Még lássuk el egy T-szorzóval. Tehát szorozzuk meg még nagy T-vel. Ekkor ez a szumma úgy írható, hogy K megy mínusz végtelentől végtelenig, 1 per nagy T-szer nagy XT JK omega 0 szorozva E ad J-szer K omega 0 T. Most behoztam ide az 1 per nagy T-t. A nagy T azonban felírható 2 pi per omega 0 alakban, tehát az 1 per nagy T az nem más, mint az omega 0 per 2 pi, tehát ez tovább egyenlő 1 per 2 pi-szer szumma. K megy mínusz végtelentől végtelenig X T J K omega 0 szorozva E ad J K omega 0 T, és akkor ide bejön még egy omega 0 szorzó. Ez az egész játék arra megy ki, hogy most elvégezzem ezt a határátmenetet. Mi történik, ha T tart a végtelenhez? Ha T tart a végtelenhez, akkor az omega nulla, amely a T-nek a reciprokával arányos, az nyilván nullához tart. Hát kezdjük azzal, hogy az omega null ekkor tart a nullához, de nem azt mondjuk, hogy nulla, hanem azt mondjuk, hogy infinitezimálisan kicsivé válik, tehát azt írom majd helyette, hogy d omega. Mi történik még? A kifejezéseinkben megjelenik a k-szor omega null. Ha a k-szor omega nullban az omega null az tulajdonképpen d omega, akkor ez a k-szor d omega tulajdonképpen egy nagyon kicsiny lépésközönként, tehát nagyon kicsiny lépésközönként végig pásztázza az omega skálát. Ez olyan, mintha egy folytonos omega skálába mennénk át. Tehát a k-szor omega null helyett egyszerűen a folytonos omega mennyiséget írom. Folytonosan változó omega mennyiséget írom. Azt már itt felírtam, de azért nem árt még egyszer ideírni, hogy ekkor az x nagy t az átmegy az eredeti nem periodikus jelbe, és ekkor az x, a nagy x nagy t jk omega 0 helyett, feljogosítva érzem magam, hogy a nagy x j omegát írjam. Még azt is hozzáteszem, hogy az itt látható szummából az omega 0 helyett d omegát írva tulajdonképpen egy integrált kapok. Ugye a k szerint végigpásztázó mínusz végtelentől végtelenig, akkor ez a szumma át fog menni egy omega szerinti integrálásba. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez matematikailag nem korrekt, De az alapgondolatot, vagy nem egészen korrekt, de az alapgondolatot talán fel lehet fogni ebből. És a határátmenet átvégzése, vagy elvégzése után tulajdonképpen a Fourier transzformáció képleteit kapom, amelyeket azonban már definíciónak tekintve a következő pontban foglalok össze. Elvégezve ezeket az átalakításokat, mint említettem, ez a szumma egy integrálba megy át, amely eredményül magát az XT-t adja. Az XT előállítása tehát a következőképpen néz ki. 1 per 2 pi-szer integrál omega szerint mínusz végtelentől végtelenig nagy X j omega szorozva e a j omega t d omega. Ezt az integrál transformációt invers Fourier transformációnak nevezem, és nagy F, ilyen kaligrafikus F, vagy írott F a mínusz egyediken alakjában jelölöm, amely a nagy X, J, omega függvényre hat. Ez az előállítás, tehát az invers Fourier transformáció egyszer mint definiálja a spektrumot, mégpedig az XT spektrumát, azaz definíció szerint, ha ez igaz, akkor a nagy X J omega az XT spektruma. Még egyszer tehát, az XT időfüggvény spektrumának azt az omegától függő függvényt tekintem, amelyből ezzel az integrállal előállítható az időfüggvény maga. Ahogy a Fourier sorfejtésnél itt volt az integrálunk, amely az együtthatót előállította, a határátmenet elvégzése után a spektrumra kapunk egy explicit formulát. A nagy X J omega ugyanis abból az ott látható integrálból közvetlenül felírható, mégpedig integrál mínusz végtelentől végtelenig XT-szer E ad mínusz J omega T DT alakban. És ezt tekintjük magának a Fourier transzformációnak, vagy oda transzformálásnak, amely az XT időfüggvényre hat, és ebből előállítja az XJ omega spektrumot. Ez az integrál azonban nem mindig ad véges értéket, vagy nem mindig konvergens. Ahhoz, hogy ezt az integrált a spektrum előállítására használhassuk, feltétel elégséges, de nem szükséges, a jel abszolút integrálhatósága. Tehát ide írom, hogy csak ha XT abszolút integrálható, azaz az integrál mínusz végtelentől végtelenig XT abszolút érték DT véges. Ez egy elégséges feltétel a spektrum létezésére, de nem mindig szükséges. Tehát ezért igyekszem hangsúlyozni, hogy a spektrumot nem az őt explicit módon előállító integrállal szoktuk definiálni, hanem az inverse Fourier transformáltal, amely a spektrumból az XT jelet előállítja. Nem tudom, hogy fogható-e ez a dolog. Tehát ha találok egy olyan omega függvényt, amelyből ezzel az integrállal előállítható a jel időfüggvénye, akkor azt tekintem spektrumnak, függetlenül attól, hogy ez az integrál létezik-e vagy sem. De ha a jelünk abszolút integrálható, akkor a spektrum ezzel az integrállal előállítható, a Fourier transzformációs integrállal előállítható. Tehát ilyen módon van egy leheletnyi különbség a spektrum fogalma és a Fourier transzformált fogalma között. És ezt talán érdemes fejbe tartani, mert néha félreértésekhez vezet. Tehát egy jelnek Fourier transformátja csak akkor van, ha abszolút integrálható, illetve ha ez az integrál létezik, de spektruma ettől még lehet neki. Akkor is, ha nem abszolút integrálható. Majd nézzünk néhány olyan nem abszolút integrálható jelet, amelynek mégis ismerjük a spektrumát, de ezzel az integrállal nem tudnánk előállítani. Tehát itt van egy leheletnyi differencia. Ha már a leheletnyi differenciákról beszélek, akkor azért itt érdemes megjegyezni a következőket. Ha megnézik, akkor a transformáció és az inverse transformáció nagyon hasonló formulával történik. Tényleg csak leheletnyi különbségek vannak, attól eltekintve, hogy az egyik egy frekvenciatartománybeli, a másik egy időtartománybeli integrál. Tehát függvényt függvénybe transformálunk, időfüggvényt frekvenciatartományba és vissza. Mik a különbségek? Hát először is itt az az 1/2π, a másiknál meg nincsen. Kérem szépen, ezt a transformációt lehet szimmetrizálni olyan módon, hogy ide 1/2π-t írok, és ide is bevezetek 1/2π-t. Így is nagyon szépen transformáció párt kapok, és ezt is nevezhetem Fourier transformációnak. A másik dolog, amely a gyakorlatban fontosabb szokott lenni, és nagyon sok félreértéshez vezet a műszaki életben, az a kitevő előjele. Amint látják, itt E a di omega t, itt pedig E a minusz di omega t szerepel. Kérdem, honnan jön ez az E a di omega t? Hát ehhez vissza kell mennünk először a Fourier sorhoz, majd a Fourier sortól vissza a szinuszos állandósult állapotig, ugyanis ez az E ad J omega T, vagy E ad J-szer K omega 0 T egy általános szinuszos jelet reprezentál, amelynek a valós részét azonosítjuk az időfüggvénnyel, emlékeznek rá, ez a jelek egyben szerepelt. Na most szokásos, különösen az angol száz szakirodalomban, hogy nem azt mondják, hogy az E ad J omega T valós része a koszinusz omega T, hanem az E ad minusz J omega T valós része. Ugyanazt a valós részt kapom, nyilvánvalóan ugyanúgy koszinusz omega T a valós rész, csak akkor itt megjelenik egy minusz, és akkor viszont itt lesz plusz. Összegezve tehát, ha valaki a szakirodalomban tágabb értelemben vagy tágabb környezetben Fourier transformációról beszél, akkor illik definiálni. Tehát illik felírni a formulákat, amelyekkel a Fourier transformátat értelmezi, mert ez igen komoly félreértésekhez vezethet. Például ez az előjel, ez egy, mondjuk a számításoknál egy veszteséges áramkört, vagy egy veszteséges anyagot mondjuk energiatermelővé tehet, és az ember nem tudja, hogy mit is sikerült előállítani, vagy hogy sikerült neki. Tehát ez az előjel differencia komoly gubancokat okozhat a számításoknál. Ez tehát a Fourier transformáció és annak megfordítottja, vagy inverse Fourier transformáció, és akkor most ennek kapcsán további mennyiségeket definiálok, valamint egyfajta értelmezését is adnám ennek a transformációnak. Hát nézzük először a mennyiségeket. Ugye ha x, y, omega a spektrum, a jel spektruma, akkor az abszolút értékét amplitúdó spektrumnak nevezem. A szögét pedig fázis spektrumnak. Megszokhatták már, hogy egy komplex értékű omegától függő függvénynek az amplitúdóját, vagy abszolút értékét és a fázisát külön célszerű kezelni. Erről szól a Bode-diagram is az átviteli karakterisztikánál. Ott is van amplitúdó karakterisztika és fázis karakterisztika. Ugyanígy a spektrumnál is van amplitúdó spektrum és fázis spektrum. Nézzük az értelmezést. Vegyük az inverse transformációs integrált integráljel nélkül. Ekkor azt mondjuk, hogy ha elhagyjuk az integrált, akkor az xt-nek egy kicsi összetevőjét kapjuk meg, amelyet dx-nek jelölök, dx-el jelölök. Ez tehát 1 per 2 pi-szer xj omega-szor d omega szorozva e a d omega t alakban írható fel. Az e a d omega t függvényről tudjuk, hogy megfeleltethető egy általános színuszjelnek. Ide írom, hogy színuszos jel. És akkor a szorzója egy amplitúdónak tekinthető. Mégpedig egy komplex amplitúdónak. Tehát azt kapom, hogy a dx összetevő egy színuszos jel. A Fourier transzformáció épp úgy színuszos összetevőkre bontja a jelet, mint a sorfejtés, csak ezek az összetevők nem egy alapharmonikusból és annak felharmonikusaiból állnak, hanem egy folytonos eloszlású, omegában folytonos eloszlású spektrumot kapunk ilyen módon, ahol minden egyes frekvenciaértékhez tartozhat valamilyen összetevő. Éppen ezért az itt szereplő 1 per 2 pi-szer xj omega mennyiségre azt mondhatjuk, hogy amplitúdó sűrűség. Mert ugye d omegával szorzunk, és így kapunk amplitúdót. Tehát az 1 per 2 pi xj omega megfeleltethető egy amplitúdó sűrűségnek. Tehát végső soron mi a spektrum? Egy amplitúdó sűrűség. Ugye 2 pi-vel elosztom, akkor konkrétan egy amplitúdó sűrűséget kapok, amelyet megszorozva egy kicsi d omegával megkapom az adott omega környezetben lévő összetevő, vagy az adott omegához rendelhető összetevő komplex amplitúdóját. Tehát a spektrum egy amplitúdó eloszlás, vagy amplitúdó sűrűség inkább. Fourier transzformációra elég gyakran lesz szükségük, és ezért többé-kevésbé rutinszerűen kell tudniuk alkalmazni. Ezért szeretnék bemutatni néhány egyszerű példát, majd a következő órán néhány egyszerű tételt, és az egyszerű példákból, egyszerű függvények transzformátjaiból a tételek alkalmazásával viszonylag bonyolult függvények Fourier transzformátját is elő tudják állítani. Kezdjük a legegyszerűbbel, bár nem hinnék el, hogy ez a legegyszerűbb. Vegyük a közkedvelt Dirac delta Fourier transzformátját. Mivel a Dirac delta abszolút integrálható, és tudjuk is, hogy az integrálja egy, ezért alkalmazható a Fourier transzformációs integrál a spektrum meghatározására. Integrál mínusz végtelentől végtelenik dt, vagy delta t, e ad mínusz j omega t dt. Ugye tudják, hogy a Dirac deltának az a definíciója, hogyha megszorzom egy függvénnyel és veszem az integrálját mínusz végtelentől végtelenig, akkor ez a függvény helyettesítési értékét adja meg abban a pontban, ahol a Dirac delta belép, vagyis ahol a Dirac delta nullától különbözik, ahol a tüske van. A Dirac deltának a tüskéje a nullában van, tehát ez az integrál per definíció nem, az e ad j omega t helyettesítő értékét adja a t egyenlő nullában. Ez pedig egy. Tehát a Dirac delta Fourier transzformátja egy. Ez a spektrum tisztán valós, és könnyen ábrázolható az omega függvényében. Tehát nem kell különvennem az amplitudót és a fázist, mert a fázis nulla. Az amplitudó pedig egy. Ez szemléletesen azt jelenti, hogy az irak-delta függvény előállításában minden frekvencia azonos súllyal vesz részt. Tehát minden egyes frekvencia azonos amplitúdóval vállal részt az irak-delta előállításában. Erre még majd így is visszatérünk. A következő legyen egyel bonyolultabb, de ez nem az epsilon-t lesz, mert az sokkal bonyolultabb, majd meg fogják látni. Az epsilon-t ugyanis nem abszolút integrálható. Tehát az integrálja mínusz végtelentől végtelenig nem ad véges értéket, és ezért nem tudjuk a transformációs integrállal kezelni. Legyen a következő legegyszerűbb függvény a belépő exponenciális. Tehát legyen az xt, az epsilon t szer e ad mínusz alfa t, ahol alfa most az egyszerűség kedvéért legyen pozitív és valós. Ide felskiccelem, erről van szó. Ráadásul ez még ugye az alfa, na mindegy, alfa pozitív valós, ennyi elég róla. Mivel ez is abszolút integrálható jel, használható rá a transformációs integrál. X i omega egyenlő, itt egyenlő nulla, elegendő nullától végtelenig integrálni, mert előtte úgyis nulla a jel. És itt az e ad mínusz alfa t szer e ad mínusz i omega t dt-t kell képeznem. Ez összevonható egyetlen exponenciálissá, e ad mínusz alfa plusz i omega t dt. Ez pedig az e ad mínusz alfa plusz j omega t per mínusz alfa plusz j omega a nulla és a végtelen között véve. A számláló a nullánál egy, végtelenben pedig nullához tart. Tehát végül azt kapom, hogy ez az 1 per alfa plusz j omega. A belépő exponenciális függvény spektruma így néz ki, ez egy általános komplex értékű függvény, ahogy az omegát változtatom, úgy az xi omega komplex. Tehát ennek az ábrázolását most már célszerű külön választva amplitúdóval és fázissal tárgyalni. Tehhez először írjuk fel az amplitúdó függvényét. Az amplitúdó ennek az abszolút értéke, amely rövid úton az 1 per gyök alatt alfa négyzet plusz omega négyzet függvény. Valós rész négyzet plusz képzetes rész négyzet a gyök alatt. Az arkusza, tehát a szöge, pedig a következő meggondolásokkal számolható ki. Komplex szám abszolút értéke arkusztangenssel számolható. Arkusztangens képzetes rész per valós rész. Itt persze figyelembe kell venni a sík negyedeket is. Ha a nevezőben van a komplex szám, akkor a szöge a mínusz egyszerese lesz. Tehát az arcus j omega az a mínusz arcus tangens omega per alfa. Tehát lényegében egy átskálázott és mínusz egyel szorzott arcus tangens omega függvényem lesz. Ha ezeket ábrázolom vázlatosan, akkor a következőt kapom. Itt az omega a vízszintes tengelyen, és a felső diagramon legyen az amplitúdó spektrum. Könnyen belátható, hogy ha omega egyenlő nulla, akkor az 1 per alfát kapom. Az is könnyen belátható, hogy omega növelésével monoton csökken. Omega abszolút értékének növelésével monoton csökken, tehát két irányba monoton csökken a függvény. És ha omega sokkal nagyobb, mint alfa, akkor ez átmegy egy 1 per omega függvénybe, tehát hiperbolákkal közelíthető a csökkenés. Hát mivel vázlatról van szó, azért engedjék meg, hogy csupán berajzoljam. Tehát egy szimmetrikus Egy páros függvényről van szó, így néz ki az amplitúdó spektrum, és 1 per omega szerint nullához tart a két irányba. Ez azt jelenti, hogy az egyre nagyobb és nagyobb frekvenciák kisebb és kisebb mértékben szerepelnek, és hogy a csökkenés mértéke 1 per omega. Erre a csökkenésre, illetve a csökkenés mértékére a későbbiekben még visszatérünk. Nézzük a fázist. Amint említettem, ez egy mínusz arkusztangens függvény. Amely ugyebár végtelennél pi fél, mínusz végtelennél mínusz pi fél, tehát negatív omegákra pi fél felől érkezik, pozitív omegákra a pi fél felé távozik, a mínusz pi fél felé, és átmegy a nullán. Így néz ki a fázispektrum. Bocsánat, ez itt mínusz pi fél. És akkor ez itt a fázispektrum, tehát az arcus xj omega. Még több példát szeretnék bemutatni önöknek, de kilógnék az időből, úgyhogy néhány percet nyertek így. Innen folytatom akkor a pénteki előadáson. Köszönöm a figyelmet!